Hetedik fejezet, amelyben csodálatos, hogy a szenvedő ember körül is milyen természetes és vidám, szinte nem érdemes élni, ha az élet ilyen kevéssé vesz részt a szív fájdalmában. A földrajzórát nem az osztályban tartották, hanem fent a második emeleten a természetrajzi teremben. Reggel hát nem kellett lemenni az osztályba, s így csengetés után még késhetett néhány percet, úgyis olyan kétségbe esetten törődött és szerencsétlen volt. Egész éjszaka álmatlanul fetrengett, ha elszunnyadt, újra felébredt, a lelkiismeret nem hagyta aludni, és nem bírta elképzelni, mi történt a reskontóval. Iszonyú volt ez a reggelre kábultan és kimerülten virrat, és csak a friss jéghideg víz ébresztette fel egy kicsit. Már az osztály bent zsinyegett, hamar beült az első padba a helyére, hangot se adott, csak úgy bújt és sunyított, hogy senki észre ne vegye, az éjszakai reszketéstől lesoványodott, és fakó volt, mint a penész, de hogy tudott ő most tanulásra gondolni, vagy leckére, félig meghalt. Azt se tudta jóformán, milyen könyvet hozott magával. Orci az asztal tetején ült, háttal a tanári szobának, szemben az osztálynak. Színészesen mesélt, a fiúk szájtáltva hallgatták, s hangosan kacagtak minden szavára, de úgy, hogy ne legyen nagy hangja. Emberséges ember vagy, mondta Orci, és utánozta az öreg professzort, a földrajztanárt, aki szokás volt folyton csúfolni, kimókázni, úgyhogy mindenki tudta egy kicsit a hangját csúfolni, de olyan jól senki, mint Orci, aki a fejét legörbítette, s furcsa torokhangon mondta, és olyan öreges pislogással, hogy emberséges ember vagy, édes fiam. Kórusban nevettek rá, a másik oldalról is sokan ide néztek, bár az általános zajban nem hallották az Orci hangját, de látták, hogy az öreget utánozza, és ez igen mulatságos volt, és bátor dolog, mert az öreg minden pillanatban beléphet. Akkor hozzáfogott Orci mesélni az ismert mondókák egyikét. Az öreg, mint gróf úrfiak nevelője járt Egyiptomban, s minden órán szóba hozta Egyiptus országát. Mikor én Egyiptus országában jártam, mondta az öreg dünnyögő hangján, hát láttuk ott két nagy fertelmes krokodilos madarat, kibudjanva kezdett havotázni az osztály. Hát kitátja a száját a krokodilus madár, én pedig fogom a szimpla puskám, aztán jól rádupláztam. Sikongó, visongó, halk kacagásba törtek ki a fiúk, s a legközelebbi padban lévők is mind előre hajoltak, a hátrább lévők pedig ráfeküdtek a padjaikra, hogy szinte belebújtak Orciba, aki erre még halkabban kezdett mesélni, de még elevenebb gesztusokkal. Hát az én flintám golyóbissa puff, belevágott az egyik krokodilos madár jobb szemébe, onnan meg átugrott a másik krokodilos madár bal szemébe, onnan újra ki, és belecsapott az egyik krokodilos bal szemébe, azt abból es még újra visszapattant, és belecsapott a másik krokodilos jobb szemébe. Egy szóval, édes fiam, mind a két krokodilos madárnak mind a négy szeme püff oda lett. A fiúk röhögtek, majd kihasadtak, a másik oldalról lassan megmozdult az egész osztály, s mind Orci szájába torlódott, de ez hirtelen megállt a mesébe, s más hangon, de újra az öreg professzort utánozva azt mondta, ennyi, édes fiam, te szemtelen emberek vagytok, hogy ide szemtelenkedtetek. Ennek még nagyobb hatása volt, mert nem volt óra, hogy ezt egynéhányszor ne hallották volna, hogy szemtelen ember. Tanár úr Ezt álmodni tetszett? Szólt hátrább róla egy fiú, orci rácsapott. Te szemtelen ember! Nem való vagy becsületes emberek közé, állj ide mellém! Ezen még Misinek is nevetni kellett. Hátradült a padban, s kinyitotta a száját, lehúnyta a szemét, hátravetette a fejét, és soká nevetett, mintha aludnék. Közben bejött a kisöreg tanár, feldöcögött a pódiumra, a fiúk egy pillanat alatt mind helyre rebbentek. Ő még mindig úgy ült ott nevetve, nyitott szájjal, s félrebillent fejjel. Észrevett valami mozgás, de annyira ki volt merülve az éjszakai sok sírástól, hogy üres, fájó gyomorral ülve maradt, csak nevetett. Aztán csönd lett, ő is magához tért tenyerével megdörzsölt arcát, fejét, megvakarta a nyakát, haját, ásított, s a szeme könnyes lett, akkor megszólalt a tanár hangja, most már az igazi katedrán. Nyilos Mihály! Azt hitte, a villám csapott le mellette. Nem is akart felállni, ez lehetetlen. Olyan sokáig maradt ülve, hogy mozgás támadt, s nyugtalanság, és mindenki ránézett. Akkor felállott, halálsápadtan, s ránézett a tanárra. Szúrós, sötét szemeivel, az arc egészen be volt esve, és kemény kis szemöldökei makacsul szegeződtek az öregre, mint felvont apró íjak. Az volt a szokás, hogy ki kellett menni szó nélkül a táblához, amelyre fel volt feszítve Franciaország térképe, és elmondani a mai leckét. Két oldalról Orci és Gímesi ijetten és csodálkozva nézték, mit akar. Gímesi felállt, hogy helyet adjon neki, hogy kimehessen, erre kiment. Tántorgó léptekkel botorkált fel a tábláig, és megállott a térkép előtt. No, édes fiam, hát mi volt feladva mára? Misi hallgatott, egy pillanatra lehúnyta a szemét, s nagyot szédült vele a világ. Rettenve kellett felnyitni tágra a szemét, hogy el ne essen. Aztán tétován a térkép felé fordult, somályosan villódzott előtte a francia földképe, amely mint egy cifra kendő terült el a tengerbe vetett csipkés sarkával, s barna a hegyek foltja folyik le róla jobbról a déli tengerek felé. No, hát ugye Franciaország, mondta a tanár, milyen ez a Franciaország? Ugye két képet mutat keleten inkább, a hegység nyugaton, a síkság délen, mi van délen, hogy hívják azt a vastag hegységet délen? Az osztály feszülten figyelt. Senki sem értette Nyilast, aki mintha megnémult volna, egy szót sem szólt. De nem szólt, most már csak azért sem, most már lassan eszébe jutott a múlt óra, akkor se nagyon figyelt ugyan, de azért lassan fölismerte a térképen a Pireneust. Eszébe jutott a Roncesvalli hágó, a Roncesvalles, mondta magába. Ez a nagy hegység egészen elzárja a francia földet a spanyoloktól, csak hol lehet átmenni rajta, milyen hágón, Roncesvalles, mondta magában Misi. A kicsi öreg tanár, aki úgy össze volt töpörödve, mint ha megaszalták volna, az élet kemencéjében, de egészen rózsaszínű volt, és galambfehér ősz szokás szerint hirtelen méregbe jött. Énye, édes fiam, de szemtelen ember vagy! Akkor azonban meggondolta, hogy kivel áll szembe, mégis az első padban ülő ember, az a kis szemtelen ember, az öreg tanár pedig, a volt grófi nevelő, nagyon bele volt gyökeresedve, minden tekintélyi tisztelete megbánta át, amit hirtelen kibökött, jóvá akarta tenni. Leszállott a tanári székről, és a térképhez menve hozzáfogott elmagyarázni szóról szóra, ugyanúgy, mint előző órán az egész leckét, így elbeszélgetett egy jó negyed óráig. Misi folyton előre mondta magába azoknak a helyeknek a neveit, amiket kinyögni készült az öreg Jura-egység, Kodrodor és a Langrei fensík, Ardenek, Kovennek. Mind eszébe jutottak, de a száját annál makacsabbul szorította össze, és ha agyonverik, akkor sem mondta volna ki. Itt van az az Ogrinyak, ahol folytatta a kisöreg. Most 1852-ben egy útkaparó napfényre hozta a legérdekesebb ős temetkező helyet, még a történelem előtti korszakból, amely temetkezési helyen együtt találtatott meg az emberi csontvázakkal az ősvilág kihalt állatainak csontja is, így a barlangi medvének, hiénának, oroszlánnak, mamutnak, rinocérosznak a csontja. Ez bizonyítja, hogy az ember egykorban élt ezekkel az állatokkal. Misi csodálkozva nézett rá. Már beszélt erről az öreg úr a múlt órán és a neanderhali ősemberről, de még sose kapta meg ilyen közelről. Az öreg úr mondta ki, hogy most 1852-ben, mintha tavaly lett volna. Így mondta neki, aki csak nem 30 évvel később született erre a maga az őskor, és egész közel jött hozzá, és egyszerre felvillant előtte valami homályos kép, hogy az ősember bebúvik a barlangba, ahol már van egy medve, oroszlán, mamut, de a mamut hogy fér be, a szeme felnyílása, és az arcán az értelem és a figyelem felcsillanása megragadta a tanárt, és egészen hozzáhajolva elkezdett neki magyarázni. A történelem előtti korszakban természetesen, mert a történelem már nem ismeri az ilyen életmódot, de is a történelem az csak itt kezdődik, tegnap előtt az egyiptomi piramisokkal összesen 4-5 ezer éve építették ellenben azt a koponyát, amit ott találtak, na hol is. Itt Düsseldorf mellett, na számtalanszor ejti ki az ember a nevét, az öreg kínosan küzdött a memóriájával, és Misi kibökte. Neandertál, ott igen, mondta az öreg úr, s vékony kis kezével megérintette a kisdiák vállát. Neandertáli koponyát a diluviál képletben találták, annak is a legalsó rétegében, pedig a geológusok azt az időt még a diluviál réteg lerakódott rajta, az alluviál réteg, ezt az időt legalább 200-300 ezer évre becsülik. Nos, a neandertálit koponyánk 300 ezer éves, de lehet sokkal több is, ám maradjunk meg 300 ezernél. Hányadik ivadéka volt az, aki a piramisokhoz hordta a követ? Nem szabad könnyelműen olyan szókat mondani, hogy ez vagy az régen volt, a régmúltban neked régen volt, ami gyermekkorodban történt, de az nekem csak tegnap volt, mert én már 30 éve tanár voltam, amikor te születtél, és ami nekem régen volt, mi az a magyar nemzet történelmében, az még mindig csak a ma, hiszen a magyar állam 1000 éve áll fenn, és ha történelmileg nézzük, nekünk Árpád régen volt, pedig hozzá képest a peloponnézoszi háború őskor, és ez a babiloniai építkezések még ősibbek, csak akkor vége a történelemnek, 4-5 ezer év az egész, ameddig vissza tudunk nézni írott vagy faragott emlékek által. És íme itt van a floridai korálképződésű félsziget, amely az Agassiz számítása szerint 135 ezer év alatt képződött, így a benne talált emberi állkapocs helyzetének mélysége utánítélve mintegy 10 ezer éves lehet, és ez az állkapocs már a ma kiképződött és érvényes emberi állkapocs, tehát 10 ezer évvel ezelőtt már az ember ugyanúgy készen volt, mint ma. Csak mások voltak az élet viszonyai, de a te neandertáli koponyád az még más, az még közelebb van a majom koponyához. Most vesd össze a 300 000 évet a 3000-rel. Minő különbség az, hogy neked 300 forintod van-e, vagy csak 3. Ilyen keveset tudunk az emberiség ős történelméből, csak 3 forint árát. Lent az osztályban nevetés hallatszott rá. Nyüzsgés, lögdösödés, de Misi meg volt bűvölve. S lángoló szemekkel nézett a kis öregre, akinek a homlokán a csontokra simult a puha, rózsaszínű, fonnyat halvány bőr, és kék erek voltak rajta szétzilálva. A két keze is annyira gyenge és reszketős, hogy most, amint egy képleteket felállította, elfáradt bele, és le kellett ülnie. Arany János barátja volt, mondta róla valaki. Míg utána nézett, Arany Jánosra gondolt, Arany János fogott kezet az öreg názóval. Mikor fiatal názó volt, visszacsoszogott az aktanára székhez, s lehajtotta a fejét, és darabig maga elé nézett. Akkor felállt egy fiú ott az osztály közepén, és azt mondta, tanár úr, kérem, megzavarodva szinte ilyetten nézett rá. Mi-e? És nagy lobogó, denevérszerű füleihez tartotta a kezét, mert nagyot hallott. Mit akarsz? Tanár úr, kérem, még nem tetszett beírni a hiányzókat. He? Az osztálykönyvbe a hiányzókat még nem tetszett beírni, kiáltott a torka szakadtából a fiú. Az öreg úr idegesen kapkodva vette elő az osztálykönyvet és felnyitotta. Engedelmesen, mint aki érzi, hogy pontosnak kell lenni, csak nem bírja erővel ezt a pontosságot, felnyitotta a könyvet és beírta. Milyen nap van ma? Csütörtök! Kiáltotta az egész osztály kórusban. A tanár reszkető betűivel beírta a szükséges dolgokat, aztán úgy lehajtott fővel folytatta. Hogy volt az embernek történelem előtti, azaz olyan korszaka, amelyről semmi nem csak írásban, de még szájról szájra adott mondákban sem maradt fenn, az kétségen felüláll. Sok százezer év folyt le az alatt, míg az állatvilágnak utolsó remeke az ember szellemi fejlődését annyira vihette, hogy létezésének kétségen felül álló biztos jeleit hagyhatta a későbbi világ számára. Ilyen legbiztosabb jelek azon kő és csontszerszámok, melyeken első tekintetre felismerhető, hogy az emberi kéz által munkáltattak. Ilyenek a kezdetleges agyagedények, és a primitív ékszerek, amelyeken látszik, hogy nem kemencében, csupán tűzben égettettek ki, és főként ilyenek az ős temetkezési helyek, amikről most beszélünk, s íme ez ős temetkezési helyek. Két dologra tanítanak meg csalhatatlan pontossággal, hogy a társadalomban élés és az erkölcs, épp olyan vele született emberi ösztöne az embernek, mint amilyen vele született ösztönt találunk. Más állatoknál is, például a méheknél, a hangyáknál. Előbb léteztek az embereknél a moráltörvények, mint a polgáriak, amazok tehát ősibb és erősebb oszlopai az emberi életnek, mint emezek. Lehajtotta a fejét kezére, és sokáig csöndes zsibongás volt, amit ő észre sem vett. Már egészen elfelejtette Misit, Franciaországot, az osztályt, teljesen a saját gondolatai közt maradt, mert egy tanulmányon dolgozott Debrecen őskoráról, s áttért arra. És ezek a korok nem záródnak le oly szabályszerűen, mint nem szakemberek gondolnák. Íme, a magyarok még Debrecenben ma is élnek. A kő és csontkorszak bizonyos eszközeivel. A hortobágyi pásztorok s béresek még ma is használják a csürkölőt, ami nem egyéb, mint a jó lábszár csontjából készült, egyik végén hegyes, a másik végén átfúrt csontszerszám, melyel a kötelék görcseit oldozzák, s a parasztházakban mindenütt fel van akasztva a tükör alá a lúd középszár csontjából készült, átfúrt végű gatyamadzag húzó. Erre a szóra váratlanul kitört a kacagás. Különben az osztály nagyobb része már eloszlott figyelemmel foglalkozott apró magánügyekkel, gombot cseréltek, vagy ceruzát hegyeztek, halkan beszélgettek, nevettek, az írásbeli dolgozatokat forgatták, néhányan most készítették el a példákat a számtanórára. Ezeket csak azért említeném, mert nagyon óvatosnak kell lenni a régészeti tárgyok korhatárjelző értékének megbecsülésénél. A Malái-szigeteken több népet találtak, amelyek még ma is használják a csont- és kőszerszámokat, holott az iparfejlesztő népek már olcsón juttatják el tökéletes műveiket, mindenféle piacot keresve árujaknak. Mi ismert dolog a beretva, és én magam tapasztaltam Egyiptomban, susogás, mozgás, hogy a fürdőkben az ottani barbélyok nem acél beretvával, hanem obszidián kőkéssel vakarják le a testről a dolomitos sárral bekent szőrt. Csendes röhögés. Olyan kőkéssel, amilyet Ugarkova néven tarisznya számról lehet összeszedni Magyarországon is. Például Debrecen határában ilyen nagyon érdekes lelőhely a Kovács völgy, amelyet sokan Kovács völgynek neveznek helytelenül. A déli oldalon, a diószegi országút mellett eső homokdombokon, melyek az 50-es években majorsági földeknek kiosztattak, s azóta átkos földeknek neveztetnek, nékünk van ott földünk, szólt egész hangosan egy civis fiú. Egy helyen, ahol, de felállt az előbbi jelentő fiú, tanár úr, kérem, mi a? Ijedt fel az öreg, és megint a füléhez nyúlt, széttartott ujjú tenyerével. Tanár úr, kérem, Onódi Lajos mondja, hogy nekik is van fődjük az átkoson. Az öreg úr idegesen intett, hogy üljön le, és folytatta. Azon a helyen, ahol a szekérút megkönnyítette a domboldal megbontását, a magas homokdombnak a lapáira meredeken ereszkedő oldalát a szél szépen kinyalta, erre egy pillanat múlva buffogó, kaszagás, rihegés, büffögés tört ki, úgyhogy nem lehetett hallani a következő szavakat. Mi nyalt, ki nyalt? Kérdezték itt is, ott is, heccelve. Hogy, he? Kérdezte az öreg úr, újra megtoldva komikusan a fülét a tenyerével, de senki sem felelt, csak kacagtak buzgón. Erre az öreg úr félreértette a dolgot, megszakította a mondani valóját, és így szólt. Igen, nagyon nevetséges az átkos név eredete, ezt a földet még a Csorba polgármestersége alatt kiszakították a közlegelőből, és eladták parcellákban, de a szegény nép úgy haragudott érte, hogy még azokat is átkozta, akik vettek belőle, így lett az a föld máig átkos föld. A fiúkat ez nem érdekelte, az öreg úr mindig úgy beszélt, mint a magához való okos emberekkel tárgyalna. Az általános zsibongásból felállt a jelentős, azt mondta, tanár úr, kérem, Nem lehetett érteni, hogy ki nyalta ki. Az öreg nagy szemeket meresztett, aztán égtelenül dühbe jött. Felcsattant, s vércse hangon rikoltott rá. Szemtelen ember vagy, édes fiam, szemtelen ember! Nem való, hogy becsületes emberek közé gyere, állj ide mellém! Erre az egész osztály lesütötte a fejét a padban, s mindenki viharosan kacagott. Csak Orci ült komolyan az első helyen, s rosszallólag csóválta a fejét. A tanár megzavarodott, mintha megértette volna a helyzetet tragikusságát. Elnémult, s erőt véve magán Misihez fordult, s neki magyarázta, hogy ott a homok alatt kőkorszaki tárgyakat szépen kitakarva hagyott a szél. Szépen és tanulságosan mutatja ez, hogy Debrecen vidéke már a kőkorszakban is lakva volt. Misi boldog volt, hogy most már neki beszél csak a tanár. Ő ma mélyen meg volt hatva, úgy megértett mindent, amit a tanár úr mondott, és érezte, hogy mély és örökös tudományt kapott ma a tanár úrtól, és egész kis lelke hálásan fonódott az öregecske felé. Most felállott Orci. Bocsánat, tanár úr, kérem, szabad egy kérdést? Mi? Mondta a tanár. S fél fülére téve a tenyerét, elhúzott szájjal figyelt oda, nagy kiálló, késpenge, vékonyságú orra szinte átvilágított, ahogy az ablak felől ráesett a fény. Krisztus előtt hány évvel lehetett itt Debrecenben a kőkorszak? Mondta a professzor, Krisztus előtt hány évvel a neolit korból való? Sajnos nem is tudok adatokat arra, hogy hazánkban valahol a paleolit korból való tárgy találtatott volna. A neolit kor az már a csiszolt kőkorszak, a csiszolt kőszerszámok korszaka. Igen, bocsánat, tanár úr, kérem, de a neolitkor az mégis Krisztus előtt volt. A tanár felemelte a kezét. Hol volt még akkor a Krisztus? A Krisztus csak itt élt tegnap. Mikor a Krisztus élt, már akkor túl voltunk a kőkorszak után következett bronzkorszakon, a rézkorszakon, és benne voltunk a vaskorszakban. Különben is az ember olyan maradi lény, hogy csak arra, hogy a megszokott kőszerszámnak a csiszolásán valami változtatást tegyen, évezredeknek kellett lefolynia. Hogy lehet akkor évszámokról beszélni, édes fiam? Krisztus előtt hányban, s Krisztus maga, ahogy az a kőbalta csak átalakult, és a Krisztus apjának a kezében, aki ács volt, vasfejszévé vált, éppen úgy azok az igazságok, amiket a Krisztus hirdetett, együtt jöttek az emberiség őskorából a kőbaltával. Kikeresett a zsebéből egy csomó kulcsot, és kinyitott egy fiókot az asztalban. Itt van ez a darab kő, egy kettétört kalapács, természetesen a lyuknál törött el, ez a kalapács foka, ez egy olyan gyönyörű darab, hogy ez már csak nagyon fiatal neolitból jöhet, legfeljebb 3-4 ezer éves, de hol van ez a kőkorszak kezdetétől a pattintgatott obszidiántól legalább 100 000 év van köztük, az emberiség kőkorszakát legalább 100 000 évre lehet tenni, vagy 150-re, 200 000-re Krisztus előtt, vagy mostantól, kérdezte Konokul Orci. A tanár vörös lett hirtelen haragjában. Szamár vagy, édes fiam, mint apád, gyere, állj ide mellém! Oci frissen, figyelmesen felsietett a pródiumra, s a kisdiákok hangos nevetése kísérte. Ő a katedráról leintett az osztálynak, hogy hagyják, most ne nevessenek. Nézd meg ezt a követ, látod? Igen. Látod, milyen finoman van ez csiszolva? Ezt már szerszámmal csiszolták, nos, Krisztus születése óta. Olyan kevés idő folyt el, hogy annyi idő abban az őskorban nem volt elég arra sem, hogy az a szerszám, ami ennek a kalapácsnak a kicsiszolásához szükséges volt, megjelenjen. Itt van ez a másik kő. Ez egy kőszerszám, amelyen a fúrás csak arra való lyukat hagyott, hogy az ember az ujját beledughassa. Ezzel a kővel pattantgatta le a kőkorszaki ember a nukluszokról a kőkéseket, a lyuk arra kellett, hogy az erős fogást biztosítsa. Míg rájött az emberiség arra, hogy jó lesz egy ilyen lyukkal segíteni magán, édes fiam, addig 20-szor annyi idő eltelt, mint Krisztus születésétől mostanáig. A kérdésednek tehát jogosultsága nincs, ha én 200-300 000 évet számítok, azt nem számítom sem Krisztus születésétől, sem az osztálykönyv mai dátumától, hanem a világ teremtésétől, mondta Orci. A nagyapád halálától, kiáltotta a tanár. Honnan számítom? Mutatott rá Misire, aki még mindig ott állott a térkép előtt, és mohonítta a tanár minden szavát. Hát csak úgy, mondta Misi vállát vonva. Hát csak úgy, kiáltott a tanár mind a két karját felemelve. Igenis, csak úgy, hozzávetőlegesen, csak hogy éppen időhatárt mondjak, erígy helyre! Orci meg volt sértve, és az ajkát rágta, bosszantotta a dolog. Mielőtt leült volna, odalesett a tanárra, s látva, hogy az nem néz fel, grimasz vágott hátra, és a füle mellé tette a kezét, ahogy az öreg szokta. Erre persze kis nevetés futott végig az osztályon. Egyszerre csengő hallatszott. A professzor elővette a noteszét, s 2 centiméteres kis kurta plajbászát megnyálaszta egy nagy egyest írve Nyilas Mihálynak. Barta Imre felállott, úgy nézte. Nagyon jól van, édes fiam, mondta, helyre mehetsz. Amint kiment, hatalmas lárma tört ki. Ez már aztán mégis disznóság, mondta Szegedi Feri. Egy szót se szólt, mégis jelest kapott. Ha én elmondtam volna az egész leckét, akkor is 3-ast adott volna, hogy az Isten lova rúgja meg. Sokan nevettek, de már az osztály nagy része karikázva, ugrálva tódult ki a tanteremből, hogy lemenjen a földszintre az osztályba. Szegedi ezt sértően mondta, és félváról Misire nézett. Misi hallotta a durvaságot, de nem szólt rá, mert igazat adott Szegedinek. Ám bár ő tudta, hogy a tanár érezte, hogy ő figyel és érti. Tannenbaum kelt a Misi pártjára.
Igenis jól felelt, mert dacára annak, hogy a mai leckéből nem mondott semmit.
De megmondta az izét, a paleontált, vagy mit, na.
Letette a könyveit, kinyitotta a földrajzot, hogy megkeresse, mert fel volt írva, felírta azt a szót ceruzával, amit Misi felelt.
Annyi volt az egész felelete, hogy megrántotta a vállát, ordította Szegedi.
Gimesi, mint a paprika, támadt rá.
Ha te megrántod a válladat, akkor 4-est kapsz. Ha Nyilas megrántja a vállást, jelest kap. Ez már így van.
Összetartanak, jeles pad, visította Szegedi, és köpött feléjük. Gimesi már a hun alatt volt minden könyv, mint egy kis kutya rohant neki, mint egy kecske, baksi úgy neki ment a fejével, hogy Szegedi nekidőlt a katedrának, akkor hozzáfogott pofoszkodni, a Gimesi könyvei szétrepültek, s vékony kis fehér kezével nyakát tépázt Szegedinek. Az pedig ököllel ütötte a fejét, de mindig csak a koponyáját találta, és mivel Gimesi haja mindig géppel volt lenyírva, csak úgy csattogott, csak hogy az Gimesinek tudva levőleg nem fájt. Ő azonban úgy össze-vissza karmolt a Szegedit, hogy annak vérzett az arca. Akkor Barta Imre a padokon átvetette magát, és szétlódította őket.
Ne, te már! Mondta. Ezt még meg fogjátok keserülni, kiáltotta véresen, nyálasan ordítva Szegedi, és Misire nézett. Gyere csak arra, mi felénk!
Misi iszonyúan meg volt szégyenülve, és eszébe jutott, hogy Szegedi arra felé lakik, ahol a tanítványa.
Hát én mit csináltam, mondta, és sírt.
Megfogom azt a piszok fülit, letépem a nyomorultnak, mondta Gimesi, és hozzáfogott összeszedni a könyveit.
Neandertál, kiáltotta Tannenbaum, Neandertál, Neandertál!
Azt senki se értette, hogy Gimesi miért lett olyan dühös. Kisebb volt Szegedinél, de alaposan helyben hagyta. Mikor bementek az osztályba, elől ment Gimesi, utána Tannenbaum, akik az utóbbi időben egész jó barátságba kerültek, s hátul ment csendesen és szomorúan Misi. Akkor valaki éjjent kiáltott Gimesire, s a körüllevők nevetve azt mondták,
éljen a köppincs!
Na, ne maráskodjatok, szólt Gimesi, de mosolygott, és jól esett neki, bár a köppincs szóért kicsit dühös szokott lenni. Egyszer óra közben azt mondta, hogy náluk Erdélyben nem azt mondják, hogy koppancs, hanem köppincs. Ez persze csak találmány, de aztán olyan makacsul ragaszkodott hozzá, hogy néha mondták neki. Misi félt, mert most következett a latinóra, és abból is kiszólítják, akkor nem fog olyan könnyen kibújni. Egyszer csak gyanús lett neki, hogy Sándor Mihály Orcival tárgyal, aztán Orci odajött hozzá, és igen határozottan azt mondta. Te, Misi, kihúzták a számokat? Misi lesütötte a fejét. Nekem megmondhatod, mert nekünk van egy öreg szakácsnénk, az legjobban ért a lutrihoz, az minden héten tesz a lutrira egy hatost. És aztán úgy szoktunk vele drukkolni 2 hétig, míg a húzás meg nincs. Én szakember vagyok a lutriban nekem, tehát hiába hazudsz, én keresztül látok rajtad, mint az üvegen. De már csengettek, és bejött Gyéres tanár úr. A földrajzórai zavarok miatt senki sem volt még a helyén, Gyéres tanár úr megállott felettük, kesztyű volt a kezében, úgy intett, hogy na mi az. Lassan helyre kotródott mindenki. A tanár felment a katedrára, és kinyitotta az osztálykönyvet. Nem volt óra?
De igen, tanár úr!
Kiáltották sokan, mások azt kiáltották, hogy földrajz! Milyen óra volt, Orci felugrott, és hangosan kiáltotta.
Bocsánat, tanár úr, kérem ezzel! Teljesen sikerült magára terelni a figyelmet,
pedig nem ő volt a bejelentő, de Gyéres tanár úr leintette a többieket és ránézett.
Földrajzóránk volt, és a tanár úr nem írta be az órát. De igen, beírta, tanár úr, kérem.
Gyéres tanár úr lobogtatta a levelet, a könyvlapját, hogy nincs rajta. Orci felsietett hozzá, s tovább lapozott, csak ugyan két lappal hátrább volt beírva a földrajz. Gyéres tanár úr mosolygott, megköszönte a figyelmet, és Orcit helyre küldte, azt mondta. A tanár úr azt hiszi, hogy 100 év múlva ez úgyis mindegy lesz. Erre óriási nevetés lett, s Orci minnyájukat túl kiáltotta. 100 000 év múlva! Amit mondott, ez olyan furcsa volt, hogy Gyéres tanár úr figyelmesen nézett oda. Hogyan? S Orci felpattant. Kérem, a tanár úr csak 100 000 években számítja az emberiség izéjét, az emberiség, tehát, hogy az eszközök fejlődése csak 100 000 években figyelhető meg, a kőeszközök fejlődése. Gyéres tanár átradült a széken, úgy nézett Orcira. Nevetett, de csak úgy nevetésre állt az arca, annyira meg volt lepve a gyerek találó és éles megjegyzésétől, hogy csak ennyit mondott rá. Nagyon kitűnő. Intett, hogy üljön le, és mindjárt hallgassanak el, és akkor felszólította Szentét. Ez a legutolsó padban ült, és semmi egyébbel nem foglalkozott, csak örökké labdát kötött. Mint hogy már a harmadik mondatnál le kellett menni hozzá, és attól kezdve ott is maradt óra végéig, velük gyakorolta a mondattani elemzést, már tudnék az összes utolsó padbeliekkel, így hát ők szabadon beszélhettek egy-egy szót. Hát, hol a reskontó? Bögte oldalba Orci a középső ujja bütykével Misit. Visszaadtam az öregnek, na. És nem emlékszel a számokra? Nem. Elég csacsi vagy, hisz ez fontos. Kicsit hallgattak, mert Gyéres mellett nem igen lehet privát konverzációkat folytatni, ahogyan ő nevezi, később azonban egészen odahajolt Misihez. Te, itt nagy pénzt lehet nyerni. Mikor Henrik bátyámnak mondtam, hogy én teszek a lutrira egy 6-ost, nyerek 4 forintot, és akkor veszek rajta egy pár niklírozott korcsolyát, olyan kosorút, ő azt mondta rá, hogy barátom, ha én a lutrihoz nyúlok, akkor én nagy pénzt akarok nyerni, nem 4 forintot, nem is 1000-et, hanem pénzt. Azért mondom, hogy te nem is tudod, miről van szó. Misi nem szólt, csak magába húzódott, mint egy kis sündisznó. Hiszen azt kell neki éppen, hogy most kezdjen elnőni előtte a nyerési lehetőség. Ez is eddig nem tudott szólni, most meg, hogy macerálja. Inkább ozahúzódott Gimesihez, akit kimondhatatlanul szeretett ma, mert utóvégre ő miatta verekedett meg. Ődik, hogy hallottam szavadat, és nem hallottalak, a szemedbe néztem, és mégse láttalak. Azt mondta, hogy Gyérest kihíja párbajra. Nagy Sándor! Orci kuncogva nevetett, és Misi tátott szájjal hallgatott. Ebben a percben felharsant egy hatalmas hang. Sorakozz! Bejött a tornatanár az oldalfülkéből, amelyiknek az ajtaja felett föl van írva 3 nagy E betű, és egyszerre megindult a sorakozás. Már félig meddig úgyis sorba állottak. Egyenesen azt a sort, mi van ott? Kinek van olyan nagy hasa ott? Vigyázz! Mereven és katonásan állottak. Körbenjárás! Indulj! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Megindultak végig a hosszú termen, egyik a másik után. Vágjuk azt a bakkancsot! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Mikor vagy kétszer körül szaladtak, akkor végre... Éppen a helyükre értek vissza. Pihenj! Mindig ez volt az óra kezdete. Misi borzasztóan unta ezt az egész dolgot, az egész tornaóra olyan nagy butaság volt. Most felvonultak a bakhoz, és át kellett ugrani az alacsony bakot. Még a nagyok csak könnyen megtették, mert hosszú lábuk volt, de ők kicsik már fent maradtak a bak hátán, és akkor érezni kellett a tanár mély megvetését. A tornatanár Szűcs Istók vastag kis ember volt, kis fekete bajszú, kövérember, peckes. Őrmesteresen beszélt, s olyan vastag válla karja volt, hogy kidagadt a kabátjából, de azért soha semmit sem mutatott meg, csak kommandírozott. Szerette az erős gyerekeket, azokat külön dolgoztatta, az volt neki a jó tornász, aki hazúról vaskosan erősen jött el, a többi kákabélűre rá se nézett. Kötelességből végigengedte azokat is a tornaszereken, de valahogy úgy érezte, hogy ezek csak bepiszkítják a nyújtót, meg a korlátot, az előtornászok azok igen. Azokat külön csapatba állította, és külön gyakorlatokat végeztetett velük, még nevetett is velük, de ezeket a hitvány cafatokat megvetette, és 8 év alatt se ismerte meg egyiket a másiktól. Papnak készült, de rendes szokás szerint hamarabb házasodott, mint állása lett volna, és mivel Szűcs Istók a kollégium dísze volt, 12 esztendőn át megválasztották az öreg Zábárszky professzor nyugdíjba vonulása után tornatanárnak. Az öreg Zábárszky tudnilik szépírást és tornát tanított, mert ehhez a két tantárgyhoz nem kellett semmi képesítés, sem képesség. Ő még a régi világ embere volt, egy régi püspöknek a teremtménye. Misi mély bánatában, hogy a reskontó is elveszett, meg Gímesivel is összeveszett, nem bírt nekifutni a baknak, s fel se bírt ugrani a tetejére.
Na, mi lesz? Beszakadt a madzag!
Kiáltotta a Szűcs Istók. Misi el akart kullogni a bak mellett, de ráripakodott a tanár.
Még egyszer!
Vissza kellett menni, és újra neki iramodni. Megint csak nem bírt semmi lendületet venni, ott maradt a bakhoz támaszkodva.
Még egyszer!
Harmadszor is visszabandukolt. Fuss! Neki indult, de futás közben megcsendesedett, és egyszer csak elszánta magát, abbahagyta a futást, kiállott, félrement, nem futott a bakik se. Szűcs Istók a száját is kitátotta.
Gyere csak vissza! Gyere csak vissza! Gyere csak!
Integetett neki begörbített ujjal.
Hogy megy az a virtus? Hadd lássam még egyszer azt a futást!
Misi megállott, már teljesen ki volt merülve az izgalmaktól, és megcsökönyösödött, ott maradt a helyén.
Egy-kettő!
Doppantott nagyot Szűcs Istók. Ő nem szólt és nem mozdult.
Lökétek odalba, mert ha én lököm meg, átrepül a nagy templom gombján.
A szeme szikrát szórt, és iszonyú tagjait kifeszítve indulásra készen állott, hogy rátapos a gyerekre. De Misi összeszorította a fogát, és nem mozdult.
Még tagadod az engedelmességet? Renitencia!
Ordított a tanár, és egy lépést tett előre. A fiúk rettegve várták, mi fog most történni. Akkor Orci kilépett a sorból, és azt mondta. Tanár úr, kérem, Nyilas Mihály beteg.
Nem kérdeztem!
Orci persze el volt bizakodva, hogy neki szabad a gyámoltalanok és szerencsétlenek védőjeként fellépni, de itt nem volt első, itt tornaóra volt, és Szűcs Istóknak éppen annyit számított a suta lábaival, mint Nyilas Misi. Orci nem vonult vissza, hanem azt mondta, bocsánatot kérek, ami igazság, az igazság. Szűcs Istók rábámult, liegve, és magából kikelve, mint egy vatkan, konstatálta, hogy a gyereknek finomabb inge van, mint másiknak, és finomabban van fésülve, szóval, hogy ez úri majom, és ez úgy felbőszítette, mint bikát a veresposztó, személyes sértésnek tekintette, pálya végezetlensége, paraszt eredete és titkos iszákossága kritikájának, hogy ez az úri fiú így mer vele packázni, és most egyszerre reáfordult minden dühe. Gyere ide! Hörögte szinte kéken a vérömléstől. Orci bátran és kihúzott derékkal lépkedett előre. Ide! Ordított a szűcsistók, és a lába elé mutatott. Orci most már egy kicsit óvatosabban közeledett, látta, hogy itt most egy pofon készül, és ez elijesztette. Csodálkozott is, fel is volt háborodva, és nem szerette volna megkapni. De azért most már nem tehetett egyebet, a szemébe merett a tanárnak egyenesen, mereven, bátran, az osztály lélegzett visszafolytva leste, mi lesz. Egy pillanat telt el így, Orci érezte, hogy halál sápadt, de nem retirált. Ellenben Szűcs Istók meggondolta, hogy ez a fiú semmi egyebet nem csinált, mint hogy rossz tornász, féreg. Hát az utolsó pillanatban, amikor már el is kezdte mondani reketten, hogy na hát, hogy eszedbe jusson, hogy a más dolgába többet ne üsd bele az orrodat, úrfi! Felemelte a kezét, abban a pillanatban megpödörte a bajszát, azzal a paraszlegényes mozdulattal, hogy odakinn a szérűn szokás, ráijeszteni valakire pofonigérő kézmozdítással, aztán bajuszpenderítésre fordítani a tréfát. No te giliszta! Mondta. Hát, az ott ki fog állni! A beteg menjen a pokolba, és most te fogsz helyette ugrani. Én caj! Hát Orci az igazat megvalva hősiesebben ki tudott volna állani egy pofont is, mint ezt talpra esetten megtegye, de azért nekiramodott, és szerencsésen megcsökött a bak előtt, nem bírt felugrani rá. Épp úgy járt, mint Misi. Nem is volt illő, hogy egy jeles tanuló jó tornász legyen. Na, gratulálok, mondta Szűcs Istók. Mi az Isten haragjának? Küldenek nekem ide ilyen gilisztákat. Orci szégyenkezve, de mikor a fiúkkal szembefordult magát, elnevetve kotródott be a sorba. Szűcs Istók utána nézett, meglátta Misit, aki még most is a helyén állt. Ki a sorból? Misi nem mozdult. Azt akarta mondani, hogy ő nem beteg, de egyszerre csak szétülést érzett, és eltántorgott a falig, abba beletámaszkodott két tenyerével, és lassan elvesztette az eszméletét. Lezuhant a földre. Szűcs Istók csodálkozva nézte. Öntsetek egy pohár vizet a nyakába, mondta. No, Güzübiska! Kiáltott rá Simonfi Pistire, aki legközelebb volt hozzá, s kicsisége mellett ügyes kis tornász volt, tehát ismerte. Ott van az asztalon a szobámba! Pisti futva szaladt be, és mindjárt jött vissza egy félig tele vizes pohárral. A kezét belemártotta, és elkezdte fröcskölni vele a Misi arcát. Misi undorodva eszmélt magára, iszonyú bűzt érzett, a pohárban nem víz volt, hanem pálinka. Szűcs Istók elvörösödött, és szítta magába a saját buta fejét, hogy ez kiment az eszéből. A fiúk lassan megérezték a pálinka szagát, és elkezdtek nevetgélni, de Istók elordította magát. Vigyázz! Ez mindenre orvosság volt. Berta! Kelemen! Ültessétek le arra a kötélcsomóra! Persze ő csak a jó tornászok segítségét tudta valamire becsülni, és így Orcinak, Gimesinek és Simonfinak helyre kellett menniük, hogy a két előtornász leültesse Misit. Berta nagyon meg volt hatva, sajnálta Misit, mert igen tisztelte odabent az osztályban, és most először életében maró megjegyzést tett Tistókra. Vizes pohár bulissza a pálinkát, ez a marha. Misi végre megnyugodott. Jó volt ott ülni a kötélcsomón, hátát a hideg falnak támasztotta, és bágyattan összeesve ült, a tornaterem kavargott, és szédelgett előtte, és egész óra alatt ásítozott, és hideglelős borzongást érzett. Egyszer meglátta, hogy Orci és Gimesi beszélgetnek, és akkor a szeme tele lett könnyel. Milyen jók hozzá, ma már mind a kettő megverekedett érte. Ez alatt Gimesi azt mondta Orcinak, én tudom, mi a baj. Elvesztette a reskontót, pedig kihúzták a számait. Ne beszélj, mondta Orci ámulva. Én tudom, mik az ő számai, leírta nálunk. És most megkérdeztem Sándor Mihálytól, és barátom, csak a 22-t nem húzták ki, a másik négyet kihúzták, úgy látom. Orci azt mondta, hát ha ellopták, nincs kizárva. Gimesi ettől meg volt lepve, erre nem gondolt. Szűcs Istók odanézett, és meglátta a rendetlenséget, mert torna alatt mindenkinek a helyén kell állni és várni, míg a 60 gyerek után megint rákerül a sor. Odanézett, hát keményen és kitartóan, és még mikor a helyére kotródott is a két gyerek, még mindig nézte őket kemény, kutyakorbács pillantással. Misi pedig azt gondolta magában, hogy ő már megverte a drága jó Gimesit, amiért pártját fogta hálából. Biztos, hogy Orcihoz is komisz lesz, mert hiszen ő csak egy komisz paraszt. Az orrán keresztül szivárgott le a könny a szájába, s ő nyelte és pisszegett magában, ájuldozva és szédelegve is szerette volna letenni a fejét az édesanyja ölébe. De hol van ő szegény, szegény édesanyja?